Ez abszolút jellemző a regnáló rendszerre, meg minden karjára, hogy az arany csillogását azt érti. Egyébhez nem tud hozzá se szagolni igazából. Azt hiszem, nekem ez a legtaszítóbb ebbe. Ami eljut hozzám, mint érdeklődő olyan állampolgárhoz, hogy olyan, úgy észlelem, kevesen értenek ahhoz, amit csinálnak. Vagy mi volt az Kaposváron, amit a Vigyenszki Attila például úgy meg tud csinálni a képzésben, hogy azt érezte a nem tudom kicsoda, hogy ezt meg kell csinálni a Budapesten is.
Még hisz abban, hogy a művészettel jobbá lehet tenni a világot. Azt mondja, különben nem is csinálná. De kevés olyat lát, ami vagy aki szintén hisz benne. Amikor pár éve megkérdezték, azt mondta, hogy szerinte Túróczi Szabolcs és Molnár Piroska a legjobb színészek Magyarországon. Azóta pedig már mindkettőben játszhatott egy filmben. Előbbével a filmkritikusoktól elnyerte a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat is a Larryben nyújtott alakításáért. Utóbbit a Csendesét Detre Gábor rendezte, és karácsonykor fogják bemutatni közösségi támogatásból. Köszöntöm Önöket, ez a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata, amiben ez alkalommal Vilmányi Benettel beszélgetünk színházról és filmről, tanításról és a pedagógus sztrájkról, a Dante Casinóról és a független színházak esélyeiről, a valamikori SFR-ről és Vinyánszky Attiláról, na meg persze egy kicsit a fociról is. Valahol ezt mondtad, hogy az interjúk alatt meg előtt kicsit mindig izgulni szoktál, de miért?
Igen, nagyon izgulok, és amit egy, mit tudom én, egy privát beszélgetés során itt tök jól meg tudok fogalmazni, és érzem, hogy kijön belőlem valami, és tudok vitázni, és érvelni, és értelmesen beszélek, és tök jó, hogy így egyáltalán nem látom magamat ezekben az interjúkban. Tehát annyira nem én vagyok, hogy ilyen idegesítő nekem, vagy ilyen rossz érzés. Nézem, meg hallgatom, és nem hasonlít rám.
De hogy akkor kb. Az van ilyenkor benned, mint a elhíresült junior prima dínál, hogy bár csak így valahogy frappánsabban megfogalmaztam volna?
Hát vagy igen, tehát hogy mondjuk arra jók ezek az interjúk, hogy meghallgatom, és akkor tudom, akkor összeáll a saját gondolatom, amikor visszahallgatom, és megfogalmazom újra egy-egy kérdésre a megadott válaszomat, ami jó lett volna, ha már akkor úgy jön ki belőlem. Mondjuk ez erre jó.
Hogyha mondjuk itt maradunk még egy kérdés erejéig a junior prima dínál, akkor ott például azt olvastam, hogy aztán az egyik volt barátnőnek a nagymamájával jöttél, tehát gyakorlatilag ezt, hogyha ott elmondtad volna, amit nem tudom, azért majd mondjunk el most a hallgatóknak, vagy mondja el Léci a hallgatóknak, akkor már így meg lennél magaddal elégedve.
Igen, igen. Az utólag, nyilván utólag jutott eszembe az a sztori, hogy a László Lilinek a nagymájáról van szó, akiről azt mesélte a Lili, hogy hiába nem dohányzott soha, de nem ült be olyan taxiba, amiben ki volt írva, hogy tilos a dohányzás. Szóval ez, igen, ez olyan frappáns lett volna, érthető, és nem egy ilyen makogás, meg azt hiszem még vicceskedtem is, mert ráadásul nem volt vicces.
Még hiszel abban, hogy mondjuk a művészettel, akár a színházzal is kicsit jobbá lehet formálni a világot?
Persze, hát különben nem csinálnám, persze. Csak kevés olyat látok, ami szintén hisz benne. Aha. Inkább abban hisz, hogy...
Hogy szórakoztatni kell?
Az is, de az még szerintem ártalmatlanabb része. Az ártalmas része az az, ami abban hisz, hogy kell, és ez ugyanúgy megvan a film készítéknél is, hogy hogyan kell bejutni a fesztiválra, vagy hogyan kell eljutni az ide-oda, és ahhoz a receptet keresni. Hogyan kell átvenni anélkül, hogy megértenénk a német színháznak a eszközeit, ahelyett, hogy kitalálnánk a miénket, vagy a mi történetiségünket, színház történetiségünkben elmélyedni, és azt alapul venni.
Valamelyik interjútban ugye azt mondtad, hogy annak idején azért kezdtél bele a tanításba, mert ugye azt láttad, hogy ki kell nevelni egy műértőbb generációt, közönséget talán.
Hát, hogy olyan jó lenne ha egyre többen lennének azok az emberek a nézőtéren, akik nem dőlnek be, mit tudom én, egy olyan előadásnak, aminek az egyetlen erénye egy nagy fordulat. Végig megy valami hosszú időn keresztül, nem feltétlenül ízléses színjátszással, és azzal, hogy van egy fordulat, amiatt így megesszik az egészet. Mondjuk ez, hogy ennek ne dőljenek be.
Nem egy túl jó időszakban lépett a tanítás a te életedbe, de azért kitartasz?
Én igen, de én mondtam a tanítványaimnak is, hogy tehát nem azon fog múlni, hogy én viszem, mert egy most 9. osztályom is van, és akkor ők kérdezték, hogy mondtam, hogy az, hogy én negyedikben is tanítsam őket, ez nem rajtam fog múlni.
Hanem
én
egy kirúgnak-e?
Hogy kirúgnak-e, hogy tényleg hát nem tudom, azért abba belefáradtam, hogy én ott...
Tüntessél?
Igen, de nem is az, mert persze megyek tüntetni, csak abba, hogy én legyek az, aki elkapom és meggyőzöm, hogy te is gyere ki oda az izéjelé, te is gyere ki, mert ami a médiában volt erről a tanártüntetése meg ellenállásról, nagyon-nagyon fals képet ad. Úgy tűnt, mintha a tanártársadalom egy ilyen nagy része és nagy elánnal és nagy erővel és nem tudom mi, és a diákok. Nem. Tehát, hogy, és ez nem csak a...
Mármint, hogy csak egy pár tanár, vagy mi?
Igen, de tényleg az, hogy én budapesti iskolában tanítok, tehát, hogy ott érzékelem ezt a túl nagy közönyt. Úgyhogy el sem tudom képzelni, hogy másút mi van, és nem akarom magyarázni a bizonyítványom, tehát nem vidékizni akartam most, meg vidéki tanározni, hanem egyszerűen, hát nagyon, nagyon Budapest központú Magyarország, erre akartam utalni. És valamit akartam még mondani, de elfelejtettem.
Hogy te kitartasz?
Hát igen, de most már úgy, hogy nem úgy, mint ahogy mit tudom én, még novemberben gondoltam, hogy kitartok, hogy akkor hanem úgy, hogy én maximum megvárom, amíg a szó szerint is, meg szellemileg is kirohad alólam a iskola.
Az mondjuk neked csalódás volt, hogy volt egy olyan, amit te szerveztél, talán ilyen tiltakozás, ilyen tanári, és egy kimentetek, öten voltatok körülbelül, hogy nincsen egy ilyen közös kiállás.
Hát annyira jó lenne, ha a pedagógusok eljönnének a pedagógusok tüntetésére. Én azzal is nagyon boldog lennék. De komolyan, tehát, hogy óriási lenne. Óriási lenne. Most így is, amikor ez a pár ember kim volt, abból is lett egy... De ez is, tehát, hogy ott álltam abban a szájba tekert élőláncban, és akkor mentek, hogy most fogjuk meg egymás kezét, mert élőlánc, meg nem tudom, és akkor megfogtam a két mellette álló embernek a kezét, és akkor egy olyan 10 másodperc után mondták, hogy hát engedjük el, mert mindjárt tapsolni kell. 5 perc múlva. És mondtam, hogy de akkor engedjük el 5 perc múlva, mit szóltok hozzá, ha addig fognánk, és legalább egy 5 percig éreznénk azt, hogy itt most tényleg egy ügyér vagyunk itt, meg nem tudom. Szóval ez szerintem annyira megmutatja, hát ez, hogy
nincsen
meg ez, hogy a tanárok nem mentek ki, akkor mi sem megyünk ki, oké, akkor ha ezt gondolod, akkor nem kell, tényleg. Csak amíg így gondolkodnak, addig te nem fogja megfogni az én kezemet, meg az egymás kezét nem fogja két magyar megfogni. És ezt nem fogja meg már évtizedek óta. Hasznos lenne megtanulni, megfogni ezt a kezet, és nem finnyázni, hogy izzad, meg mindjárt tapsolni kell, meg koszos a körme. Nem véletlenül koszos a körme.
Ez, hogy most már poszt sincsen, úgy, ahogy volt régebben, hogy ezek azért így nem keserítenek el nagyon ezek a folyamatok?
Dehogy nem. Nagyon sokat dühöngtem, nagyon sokat sírtam is, mert úgy éreztem, hogy elveszik a korábbi élményeimet is. Mint most konkrétan az egyetem átvevésére célzok, hogy neresítve és vigyánszkisítva lett. És de igazából meg kell mondjam őszintén, hogy jobban idegesít ez a teljes érdektelen, vagy
Tehát ez a közömbösség, hogy belenyugodtunk,
hogy a most már semmi sem történik. Igen, igen, illetve az, hogy az tényleg nem volt elég ennyi idő, tényleg nem jutott eszére senkinek, hogy vagy senki nem vette még észre, hogy valamibe belenyúlnak, valamire ráteszik a kezüket, valami, és folyamatosan ahhoz nyúlnak vissza, vagy azt szeretnék újból helyreállítani, ami igazából nem, az sem volt jó, csak jobb volt, mintha össze lenne nerezve. A nerezés előtti állapot után áhítoznak. Egyrészt nem fog sikerülni, másrészt ha sikerül, akkor az mi? Az tényleg diadalnak fogja valaki megélni, hogy tehát nem tudom. Vagy nem, én úgy érezném, ha most a, nem tudom, felülről valaki, mert nem tudom én, valami csoda folytán egyszer csak leváltják a NER-t, és akkor visszakapja, mit tudom én, Aser Tamás lesz a rektor, és akkor nem tudom, és akkor úgy tehát nem, én úgy érzem, úgy, így már nem kell.
Azt mondod, hogy kávé ilyen helyre hozhatatlan már, amit csináltak, vagy tettek.
Ja, persze. És az meg, hogy nem tudom, már rég voltam kocsmában, vagy ilyen helyeken, de az, hogy oda elmegy az ember, és akkor hallja a kiabálásokat, meg a hőbörgéseket, nem tudom, akkor úgy... Hát nem értem, hogy ez miért olyan meglepő. Vagy hogy mi tudunk még mindig meglepődni.
Uh-huh. Hát talán ezen, hogy nem, hogy, vagy ez nem meglepő, hogy tehát, hogy tényleg sosem elég.
Nem, már évek óta sosem elég, és mindig kiderül, hogy még van valami, ami még nincs birtokba véve. Meg hát ezek a nagyon ócska dolgok, hogy akkor ebből a státusz törvényben benne volt ugye a tanárok gépének bekamerázása. Azért van, hogy egyszer csak ki lehessen venni, és akkor azt lehessen mondani, hogy na, ezt kivettük. Igen. És akkor tárgyaltuk. Én nem értem ezt a párbeszéd fétist se. Láttuk azt a, vagy nem tudom, te láttad, de a Novák Katalin leereszkedik a népe közé, hogy ilyen párbeszédekre jó, nyilván értem, hogy a civil szervezet, meg a szakszervezettel, meg nem tudom párbeszéd, de nem tudom elképzelni, hogy ez máshogy zajlik. Már csak azért sem, mert én voltam olyan megbeszélés, vagy nem tudom, ahol Marosi Beatrix bejött, és akkor ott a tanárok miatt fogadtuk őt, és akkor bevonult, és nagyon szépen mosolyogva meghallgatta teljesen nonsens kommenteket a tanárok részéről. Úgy értem, hogy jogos, csak hogy tehát teljesen nyilvánvaló, hogy elmondjuk neki, és semmi nem fog történni.
Ő ugye a tankerületnek
az igazgatója.
A csendeséről beszéljünk, akkor még egy kicsit, már csak azért is, mert nem régen interjú volta meg egy kollégám, a Molnár Piroskát. Nem tudom, hogy az még azelőtt volt, vagy már a forgatás idején, vagy amikor már tudtad, hogy vele fogsz forgatni, hogy mondtad, hogy ő vele például szeretnél együtt dolgozni, vagy rá fölnézel.
Aztán ezt tartom is, hogy aztán még a propagandával kérdeztem meg tőlem a Tilla, hogy kik szerintem a legjobb színészek, és mondtam, hogy a Turóci Szabi, meg a Molnár Piroska, és rá egy évre forgattam a Turócival, kettőre meg a csendesét a Molnár Piroskával. És ez...
Minden szabadító. És akkor milyen volt együtt forgatni most Molnár Piroskával? Ugye ez egy karácsonykor lesz a bemutatója, tehát 2023 karácsonyán.
Igen, vagyis hát az a terv. Uh-huh. De szerintem ez meg fog valósulni.
A közönségnek köszönhetően, mert hogy ez egy ilyen közönségi film, finanszírozású.
Ami ilyen wow, vagy nem tudom.
Beadta különben a Gábor, nem tudod, beadta?
Nem
is pályázott vele.
Nem. Nem tudom, meg lehet még próbálni beadni, de nem érdemes szerintem. Kádár rendszerben, ahogyan a a Sorok közt olvasás című, amit folyamatosan hallunk a szüleinktől. Tehát ez nem az. Ez itt nem működik, ez valami sokkal alattomosabb. Nem adta be, mert nem húzta az időt, hanem filmet akar csinálni. Na, aki filmet akar csinálni, és nem hadikot, meg ladikot nem fogja beadni, hanem elkezd alternatíván gondolkodni.
Kivéve mondjuk az inkubátor program egészen eddig tök jól működött, aztán ugye most márciusban meg már az sem. Tehát ugye most márciusban...
Hát igen, csak ugye megijönnek most ezek, most nem akarom ezen felhúzni magam, mert nincs mind felhúzni igazából. Ezek már nem meglepő dolgok, hogy akkor itt az a csel, hogy akkor igen, megkaptod a pénzt arra, hogy forgatókönyvet fejlesz, de arra már nem, hogy le is forgass. Tehát, hogy... És akkor nyilván van, akit ez még megérint érzelmileg, meg nem tudom, de túl kéne ezen lépni, mert hát ez nem fog egy hamar változni, szóval az alternatíva keresés, abba kéne ezeket az energiákat ölni, ami most jelenleg abban megy, hogy a pályázat után meg a kesergés.
Na és a csendes éjről meg mit lehet tudni?
A csendes éjt nagyon szerettem forgatni. Imádtam, hogy kamaradráma, tehát hogy itt nagyon sok van bízva ránk színészekre.
És improvizáltatok is? Vagy meg volt írva azért a forgatókönyv?
Hát nem, azt a Detre Gábor a rendező írta, és úgy mondom inkább, hogy szerette volna, hogyha azt mondjuk, ami le van írva. Tehát az nem lett volna ellenére. Ez egyébként nagy százalékban megtörtént, tehát olyan improvizációk nem voltak benne, csak maximum olyan, hogy máshogy mondtuk, vagy elfelejtettük, vagy nem tudom. Azt sajnáltam a csendesében, hogy előzetesen a Detre Gábornak is, meg a Füzesi Tominak is, aki az operatőre volt, a filmnek nagyon sok ötlete volt, meg kívánalma, meg vágya képi megfogalmazásra. És az idő rövidsége miatt nagyon sok hosszú jelenet igazából a irány, tehát Manál Piroska iránya és Vilmányi Bennett iránya, hogy erre korlátozódott. De nyilván még akkor is, ha egy helyszín meg kamaradráma, akkor is 10 nap az
intenzív 10 nap.
Az nagyon-nagyon kevés. Igen. Szóval ezt nem lehetett volna máshogy megcsinálni 10 nap alatt. Ezt sajnáltam. De ugyanakkor meg az, hogy filmben játszom szerepet, és nem ilyen ekkora mondatok vannak nekem írva, hanem lehet tényleg úgy beszélgetni, mint az életben, csak mégis kicsit elemeltebb a nyelve miatt is. De eleve ez szerintem nagyon hiányzik. Vagy olyasmit akarnak írni a forgatókönyvírók, ami nagyon hasonlít az életre, tehát hogy hiteles legyen, vagy természetes, vagy mintha tényleg emberek mondanák. És akkor ez vagy összejön, és akkor az a jobbik eset, vagy borzalmas dialógok születnek, és akkor jön Detre Gábor, aki meg így valahol a kettő között van. Tehát az irodalmi, meg a sokféle nyelvjárásban, vagy nem tudom.
Szlengekben?
Szlengek is, meg dialektusok is. Jó nyelve van az egésznek. És ez is marhára élvezetes egy színésznek, hogy legalábbis nekem, hogy ilyesmit mondjon. Meg tényleg ez, hogy csomót beszéltünk Komolnál Piroskával. Hát értem, hogy a szerep, tehát hogy tök sok szövegünk volt, és én azt is szeretem. Hogy nem ilyen tévéfilmesre, vagy napi sorozatosra, mert olyanokra szokták írni a nagy filmek forgatókönyveit is, és ez még nem olyan volt.
És akkor ezek után is tök biztos vagy ebben az elhatározásodban, hogy filmet akartam, most már nem?
Nem. Nem vagyok benne biztos, de azt tudom, hogyha választani kell, hogy én most nekem van ennyi meg ennyi idő megcsinálni egy előadást a Dante Casinóval, vagy a nem tudom, stb., meg eljátszani egy szerepet a film, akkor a színházat fogom választani. Most anélkül, hogy nagyon konkretizálnám, meg mondanék ilyen dolgokat, én most úgy érzem, hogy most tényleg találtam azt a
csapatot.
Szellemi és minden, és tulajdonképpen félig anyagi támogatást is, ami vele lehet indulni. És az biztos, hogy a Kaspar című Péter Handke darabot azt én meg fogom rendezni, és annak lesz is egy bemutatója a jövő évadban. És én akkor nagyon nyugodt leszek, hogyha ezt bemutatjuk, mert akkor azt jelenti, hogy akkor ez sikerül, és be fogom tudni mutatni a következő álmomat is.
A Handke szakma miért fontos neked?
Éppen Wittgensteint olvasta, filozófiai vizsgálódásokat, amikor Zsótér színészosztályának a vizsgájára eltévedtem, és akkor ott láttam, hogy ezzel foglalkoznak. Ez a nyelvfilozófiai része nagyon elkezdett mozgatni, ráadásul ilyen, nem volt nehéz összekötni a Wittgenstein szöveget a Péter Handke szöveggel. Nem tudom, hogy a nyelv meg az önkifejezés diadalát vélem felfedezni benne, illetve hát ugye a vége az, hogy ebbe belebukik a főhősünk, de akkor is nem tudom, tök kellene úgy menni neki, hogy mi, akik most ezt néztük, de bukjunk ebbe bele.
Azt gondolom, mennyire osztod azt, amit szintén egy ilyen páros interjútokban olvastam, hogy a Kemény Lili mondta, hogy happy endet nehezebb összehozni, meg hogy melósabb, mint egy ilyen happy endet.
Abszolút. Én erre nem gondoltam előtte, és azóta nekem is mániám egyébként, hogy nem az egyszerűbbet megcsinálni. Ezt is ő mondta, ez annyira jó, hogy azt sosem érti, hogy amikor megnéznek valaki valami filmet megnéz, és akkor azt mondja utána, hogy úristen, egy napig nagyon jó volt az a film, egy napig nem tudtam megszólalni, és nem tudtam kijönni a szobámból, olyan rosszul éreztem magam. Hogy ebben mi a jó? Hogy ez miért jó? Ez nem érti. És akkor igen, mert az, hogy valami happy end legyen, és elkerülni azt, hogy a Remény Színháza, meg a... tehát, hogy igen, az melós. Meg, hogy ne legyen gics, meg nem tudom, meg, hogy érvényes legyen, tehát igaz, ne egy hazug happy end legyen. Azt igen, azt abszolút szerintem azt tök nehéz megcsinálni.
És mi magyarok mennyire vagyunk berendezkedve?
Inkább a panaszáradat az, ami otthonos, ami komfortos, és valahogy úgy érzem, hogy jó is, olyan, mint egy ilyen beleülni egy kádió meleg vízbe. Olyan jól érzi magát ott a magyar ember a panasz tengerben. Ott el van, de az a komfortzónája. Arra tudok visszautalni, szerintem az tök szemléletes, amit onnan, ahonnan én nézem, amilyen embereket én ismerek, vagy amire tudom rímeltetni, az ez, hogy beadni a filmintézethez a pályázatot, és akkor utána panaszkodni, hogy nem kaptam meg a helyet, hogy és tényleg a Detre Gábor keresi az alternatívát. Mint hogy tök jó, hogy ő keresi, ő nem egy mai csirke, és ő keresi, és meg is találja.
Pont erre rémel kb., hogy egy olyan animációs film nyert Cannes-ban Aranypálmát, amit előtte háromszor visszadobott a filmintézet, majd a filmintézet a Facebook oldalán, vagy a rendes oldalán, nem tudom melyiken, nagyon-nagyon gratulált az alkotónak.
Nem tudom, ki írta azt a posztot, de szerinted látta a filmet? Mert szerintem nem. Viszont rögtön, ahogy valami, ami egykor vagy most is jelent valamit, itt amilyen díjak, Kád, meg Oscar, azt még mindig ismerik az emberek, hogy ezek ilyen fontos dolgok. Ez abszolút jellemző a regnáló rendszerre, meg az össz, meg a minden karjára, hogy abból ért. Az arany csillogását azt érti. Egyébhez nem tud hozzá se szagolni igazából. Szóval nekem ez a legtaszítóbb ebbe. Szóval ami eljut hozzám, mint érdeklődő, nem tudom, olyan állampolgárhoz, hogy olyan, úgy észlelem, nem biztos, hogy igazam van, de hogy ilyen kevesen értenek ahhoz, amit csinálnak. Vagy mi volt az Kaposváron, amit a Vigyánszki Attila például úgy meg tudott csinálni a képzésben, hogy azt érezte a nem tudom kicsoda, hogy ezt meg kell csinálni a Budapesten is.
Hogyha mondjuk még 2 évvel ezelőtt kértek volna föl téged, mit tudom, egy hadikra, vagy egy Petőfire, akkor igen, mondtál volna.
Terápiát leforgattam, és utána jóban lettem Gigor Attilával, ő rendezte az én részemet, és utána, amikor jöttek felkérések, én szkeptikusan fogadtam kb. Mindent, amivel megkerestek, és mindig felhívtam az Attilát, hogy adjon tanácsot, hogy ő meg ő keresett, hogy jóról amit tudsz, hogy nem tudom, stb. És akkor, ahogy így egyre jobban nyílt ki a szemem, meg láttam rá a dolgokra, egyre kevésbé volt szükségem az Attila segítségére. Ez csak ilyen adalék, a rövid válaszom pedig az, hogy biztos, hogy nem.
De volt biztos, valami nem. Hasonló megkeresés?
Volt. Volt, és ráadásul nem is, tehát olyan ember rendezte, aki, több is volt. Tehát amiben azért volt nagyon nehéz nemet mondani, vagy elzárkozni tőle, mert olyan emberek dolgoztak benne, akik értenek hozzá, nem NER katonák, hanem olyan emberek, akik tanítottak engem az egyetemen, és tudom. Nem is tudom egyébként, hogy ezek elkészültek-e. Vagy lehet, hogy igen, csak nem az volt a címe, vagy nem tudom, mert nem nagyon követem.
Szoktál moziba járni?
Kevesebbet, mint szeretnék. Jó moziba járni, csak legtöbb az halk nekem. Nem hallok semmit.
És színházba járni most már több időd van?
Istenem, az arra is kevesebb, mint szeretné. De egyébként most járok rendszeresen Szerbiába, Vajdaságba, és ott nem szeretnék még színházat nézni, de egy előadást láttam, egy urbán előadást, amit már láttam itthon, mit tudom, mit emel, és akkor is nagyon tetszett, vagy nagyon jó volt, de most meg ahogy a színészek ott dolgoznak ott Vajdaságban, az ég és föld komolyan. Az utolsó előadásuk lenne életükben, és úgy játszanak, és olyan energiákkal, és marha ügyesek. Úgy értem, hogy a testükkel olyan dolgokat meg tudnak csinálni. Akivel voltam, ő Vajdaság, és update-elni akart engem, hogy akkor, hogy értsem a dolgokat. Mondom, ha jó lesz az előadás, érteni fogom. És tényleg az volt, hogy nagyon jól éreztem magam, értettem, hogy itt most Urbán András paródia van, úgyhogy nem láttam az Urbán András beszélni soha. De értettem, hogy őt utánozzák, értettem, hogy mi itt a megítélése neki. És egy ilyen operett köntösbe volt az egész. Ágyazva ez a Csókos asszony lovagjai című előadás. És én nem láttam sok operettet, de így képzelem el az operett dalokat. És egyszerűen megtörtént az, hogy ott ültem Szabadkán, a Kosztolányi Dezső Színházban, és leesett az állam, és mellettem a 70 éves nő is így élvezte, és tapsolta az operett daloknak. És mondom, hát ez az, ami hiányzik.
De ilyet ti például nem akartok majd csinálni? Vagy ez annyira vajdasági, hogy ezt nem is lehet meg?
Nem az, hogy vajdasági vagy nem. Egyébként nagyon meglepődtem például az 1v1 is, hogy mennyire fővárosi előadás, amikor Sepsin játszottuk a Tamással.
Kellett egy idő, amíg átmentek a poénok?
Hát kellett volna. Lement 90 perc, úgyhogy végig pajzs a közönségben, és próbáltam lejjebb taszigálni, de nem engedték le a pajzsot. Nem is ezt akartam, hanem, ja igen, dehogy nem, hát nyilván nagyon vágyom rá, hogy ilyesmit hozzak létre, hogy ilyenben részt vegyek, csak én most még egy fél rendezésem, azért nem mondanám, hogy abban egy rendezést kellett csinálni az 1v1-be. Tehát egy fél rendezéssel a hátam mögött én most nem tudok még azon gondolkodni, hogy én, tehát egyelőre azt csinálom, amit így érzek. Szóval azon, hogy majd hogy fogja élvezni a 70 éves nő is, meg a hozzám hasonló színházba járó ember, azt szóval arra még biztos nincs, nem lesz figyelmem egy pár évig, hanem érzésből. Érzésből fog.
Egy kicsit az 1v1-ről is beszélgessünk. Azt mondtad, hogy egy pár előadással korábban lett szerinted ebből előadás.
Igen, igen. Nem tudom, miért van mindenkinek ilyen premier fétise. Mindenki a premiert akarja látni, meg azt megnézni, de hát a premieren azért az előadások nagy része egyáltalán nincs meg. Uh-huh. És főleg nem egy ilyen helyzetben, hogy bemutató, és annak is van egy ilyen külön kiemelt fontossága így az alkotónak szemében vagy agyában. Az a játsszák előadásra hétről hétre, és úgy alakul és fejlődik ideális esetben.
Szövegen közben alakítottatok, vagy pedig azért az már az elejére, tehát mondjuk a premierre kikristályosodott, hogy akkor jó, hogyha ennyire őszintén beválasz mindent, akkor vállald be ezt a náci
benáculást
is.
Nem, az abszolút benne volt a premieren is. Nem, azt nem is látom esélyesnek, hogyha ott egy olyan próba folyamat van, ahol dolgozunk, ne juttattuk volna el a premierig. Nem, inkább az, hogy alakítsam úgy, hogy azt a hatást, amiről folyamatosan beszéltünk a próba folyamat alatt, meg a megelőző időszakban, hogy azt jobban aláhúzni. Tehát azt, hogy megkonstruálni egy stand-up előadást, vagy a stand-upot, úgy, hogy azt dekonstruálni tudjuk, az nyilván ezt meg kell konstruálni, és hogy ez, vagy a stand-up műfaj, az hogy rímel arra a benáculásra, vagy a náciságra.
És különben az SFL-ben mekkora szerepet játszott, hogy te úgymond kinácultál? Vagy ez amúgy is jött volna szerint?
Igen, hát én már valójában emlékszem, de lehet, hogy rosszul. Úgy emlékszem, hogy már a felvételire kicsit így úgy vittem ezeket, amiről beszélek, az előadásban, hogy ezek voltak a repertoáromban, hogy kicsit ilyen provokációnak szántam.
Tehát, aztán azt erő sem kellett adni.
Nem, viszont ugye volt, ugyanazt a repertoárt vittem Kaposvárra is, és ott meg Vigyánszky Attila azt gondolta, hogy ez nekik szól. Bekérdezte, hogy ugyanezt a repertoárt vittem az SFL-re.
És meglepődött?
Mondtam, hogy igen. Szerintem nem hitte el egyébként.
Zsámbéki volt ugye az ikret forrás, vagy ő adta ezt a feladatot nektek még annak idején?
Igen, igen.
Hogy monodrámát, vagy személyes, tehát azt is megadta, hogy személyes legyen?
Nem, ennyi, hogy gondolkodjunk monodrámát. Uh-huh. De azt nekem megadta, amikor ugye elküldtem neki az első verzió, dramatizált verziót a vezérgyermekkorából, már az annyira nem fényezni akarom magam, de egy kicsit, de. Tehát annyira személyesnek hatott már az első abból átírt, tehát ami még nagyon keveset kapcsolódott hozzám, hogy már arról is úgy fogalmazott a Zsámbéki, hogy most nem tudja, hogy ez így volt-e vagy nem. Én ültem, ugye még a diákja voltam, még nem mertem mondani, hogy kb. Lekövettem a szárt szöveget. De hogy utána mondta, hogy akkor ezt akkor teljesen magamévá kéne tenni. És ez végül is évekig elhúzódott, de örülök, hogy nagyon örülök, hogy megtörtént.
Mi az, ami közelebb áll, az mondott hozzád? Mint például, amit csináltál is, ugye monodrámádból, vagy dal, piciket érán, hogy ilyen nagyon kontaktusban, vagy a közönséggel, vagy például el tudnád képzelni mondjuk Antekaszit. Ezt egy nagyobb színházban és egy nagyobb kőszínházban, hogyha mondjuk tudtok leszerződni.
A kistér és a kevés szereplő, kevés néző, de ez valószínűleg azért is van, mert erre áll rá az agyam, mert azt tudom, hogy ez
reálisabb.
Igen, ez reális. én alapvetően ugye abban gondolkodom mindig, ami úgy elérhető. Tehát nem egy lehetetlenség. És ezért az én ötleteim automatikusan kis térre képzelődnek el, hogy ilyen nagyon szép magyarul fogalmazzam. Meg, de nyilván, ha egyszer, nem tudom, valaki azt mondja, hogy a Vígnek a nagy színpadán azért rendezek valamit, akkor nagyon, nyilván nagyon fogok örülni, hogy milyen színpadtechnikát lehet ott használni. Van a Ádámok és Évák ünnepe, a nemzetis esemény, a Vidnyánszky féle diákszínjátszó ügy, és hát oda itt szeretnek menni a srácok, meg ez egy folytos téma, és tehát nyilván nem veszi elő magától az ember az ember tragédiáját, hogyha gimisekről van szó. Tehát ezt se olyan szívesen csináltam volna, meg hogy most nagy színpadon ott a gimisek mit csinálnak, nem tudom hány száz ember előtt, de meggyőztem magam, hogy akkor legalább használhatok jó kis színpadtechnikát, ilyen helyre nem fog bejutni. Valószínűleg soha, és akkor kiderült, hogy semmit nem lehet használni. A szöveget is ők húzzák meg, úgyhogy kicsit abból azt végül is nem csináltam meg. De voltak a srácok, tehát ezt nem hagyták ki.
És nekik különben, hogy tetszett, mit lett-e?
Mindig nagyon örülnek neki, hogy egy ekkora színpadon ott lehetnek, és de ez is két külön ügy, mert két külön suliban tanítok, és az egyik suliban ez volt éveken át, vagy mostanáig eddig az évig a megmutatkozási lehetőség.
A Nemes Nagyágnes meg lehet nevezni?
A Nemes Nagyágnesben nem, uh-huh. Tehát ott egy ilyen mellék szálként futott mindig ez a, vagy nem mindig, de mindig tulajdonképpen az Ádámok és Évák ünnepe, a K30 suliban pedig ez volt a fellépés. Mm. És akkor most először a regionális diákszínjátszó találkozóra is elmentünk, az egyik osztálya, és ennyi, hogy tök jó, hogy szerintem most már tudják, hogy van másik megmutatkozási lehetőség, ami teljesen más.
Most tényleg van egy kétség előtt, hogy akkor most merre tovább, tanítás, vagy pedig színház, illetve hogy ugye ezt is már több helyen elmondtad, hogy Hajdú Szabolcshoz fordultál ötletét, hogy hogyan lehetne azt követni, amit ő csinál, csak nem tudom, hogy erre mekkora lehetőség van, amikor ugye tudjuk, hogy a független színházaknak is milyen nehéz.
Nem tudom én. Hát igazából a Hajdú Szabi arra jöttem rá, hogy de hogy ezek a barátai, a családja, az ismerősei, nem tudom, akikkel dolgozik. Tehát, hogy az egy olyan dolog, ami egyszerűen organikusan alakult, úgy, ahogy alakult. És hogyha én ezt ilyen típusú működést próbálnék csinálni, ahhoz azt kéne, hogy olyat tudjak mondani X-nek, Y-nak, Z-nek, hogy hagyj ott mindent, amivel most dolgozol, vágjunk bele ebbe, és lehet, hogy fél évig kifli végen fogunk élni, de majd nem tudom, ezt nem, vagy mondhatom, csak és akkor mi van? És hogy a fél év után is, vagy a már fél után kifli vég se lesz, akkor nem tudom mi. Szóval kicsit, de nem, most tényleg ilyen sok kérdőjeles dolog van kibontakozóban éppen, de én azt hiszem, hogy most találtam egy olyan formát, segítséget, helyet, társakat, akikkel, igen, és az eredeti kérdésedre válaszolva, hát most csinálom, hogy tudom, de valóban azt érzem egyébként, hogy ahhoz, hogy azt tartom magam, amit mondtam, hogy ha valami lényeg itt, vagy nem tudom, hogy igazán fontosat akarok csinálni, akkor egy dologra kell koncentrálnom. Most így érzem.
De ez inkább a színészet lenne, mint a tanítás? Önne tegyek fel ilyen vagy kérdéseket?
Nem, majd megtalálnak a tanítványai.
Velük különben kialakult olyan viszony, hogy hozzád fordulnak, mondjuk nem csak ilyen órai dolgokkal, hanem személyes problémákkal is. Tehát látod azt, hogy ők hogy vannak?
Hát igen, fordulnak hozzám. Nyilván vagy én mindig megkérdezem, hogy aki úgy gondolja, mert mindig látom, hogyha baj van, azért ezt lehet látni, és akkor felajánlom, hogy meghallgatom, aki akarja. És akkor elmondják neki, hát igen, vannak elég kemény sorsok, megéletek. Igen, van, aki dolgozik, van, aki a szüleit tartja el, többen is egyébként. De ilyen mindenféle ügy van.
És te most hogy vagy?
Most jól vagyok. Annyi, hogy, de még azt se mondanám, hogy nincs túl sok szabadidőm, mert tulajdonképpen nekem nem teszi oda szabadidő, azt már megtapasztaltam, vagy hogyha van olyan, amikor nincsen ilyen munkám, amit időre meg kell csinálni, vagy ott kell lenni, vagy nem tudom, akkor is adok magamnak, tehát nem bírok úgy pihenni, de az egyetlen, az a sportnézés, ahol ott el tudom magam engedni.
Akármilyen sport, vagy azért inkább foci?
Foci és darts.
Ja, tényleg a darts.
Egyébként azért kérdezted, hogy vagyok, hogy zárjuk le ilyen jól, ugye? Mert nekem most eszembe jutott a Leicester City kiesése, amin elsírtam magam, nagyon jól modellálja a világ működését, és borzasztóan szomorú lettem tőle, hogy tényleg ilyen kapitalista alapon történik minden, és azzal, hogy a Leicester City megnyeri a bajnokságot 6 évvel ezelőtt, és 6 év múlva pedig kiesik a bajnokságból, mert azonnal, ahogy megnyerik, szétszedik a jó játékosokért, és elviszi a gazdag csávó ide meg oda. És akkor közben ott van a Vardy, a csatár, aki meg nem ment el onnan, és akit a építkezésről rángattak be a negyed osztályba, és odáig fel jutottak. És szóval ezen tényleg elbögtem magamat. Nagyon dühítő. És pont a Premier League-ben, ami az egyik legkiegyensúlyozottabb bajnokság, tehát ott van legkisebb különbség az első és az utolsó helyezett között. És ha ezért lenne az, hogy kiestek, akkor oké. De nem ezért van, hanem mert szétszették azt a csapatot. Na, igen. Szóval akkor tudok pihenni, amikor meccset nézek, de amikor ugye az se pihenés, hanem bosszúság és írdogálás.
És a focizás különben, vagy a dálcozás az mennyire dob fel, vagy kapcsol?
Nagyon, nagyon. Jó, meg tényleg azért nem azt mondom, hogy de végül is majdnem naponta vannak olyan dolgok, amik így meg dobogtatják a szívemet, vagy miért ezt gondolom, hogy ez szép. Azt, hogy én ennyi emberrel találkozom, meg diákkal, meg színház, meg nem tudom, szóval minden napban tényleg van valami olyan, ami miatt érdemes fölkelni.
Köszönöm figyelmüket, ez volt a Selfie, a Szabad Európa Podcast sorozata, amiben ez alkalommal Vilmányi Benettel beszélgetett Jakab Aponyi Noémi.